Jó estét kívánok mindenkinek! Shavua Tov, Gute Vach. Folytatjuk napi tanulásunkat. Sábát traktátus 29-es lapján tartunk, és közben üdvözlök mindenkit, minden kedves nézőnket, tanulótársunkat, aki most csatlakozik hozzánk. Látom, a régi arcok már megjelentek, már ott ültek a Facebook közelében. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Kérlek, hogy jelezzétek, hogy a hang és a kép egyaránt megfelelő és jó. Ha így van, akkor rögtön neki is fogunk látni a tanulásnak. És közben szeretném elmondani, hogy remélem mindenki jól van, jól telt a szombat, mindenki vigyáz magára, karanténban tartja magát, nem megy emberek közé, és ügyel az egészségére. Remélhetőleg előbb-utóbb csak vége lesz ennek a furcsa helyzetnek. Köszönöm szépen, Tamás, hogy jelezted, hogy jó az adás, akkor hozzá is láthatunk. És azok, akik nézték az elmúlt két napnak a adásait, azok tudják, hogy igen nehéz, komplikált, szinte matematikai jellegű szugján vagyunk túl a Talmudban, aminek kicsit még a folytatása következik ezen a mai estén. Holnaptól pedig átérünk a másik típusú talmudi részre, az a Agadeta, a agádikus, anekdotikus részére a Talmudnak, ahol Salamon királynak példabeszédeit fogjuk magyarázni. És azt is szeretném egyben jelezni, hogy mivel szerda estétől ünnep van, úgyhogy a csütörtök pénteki tanulást azt előre hozzuk hétfő kedre, így hétfőn és kedden reggel is és este is lesz tanulás. Úgyhogy mindenkinek kitartást és erőt kérek. Oké. Az utolsó részében a pénteki anyagunknak egy vitát említett a Misna. Vita Rabbi Lezer és Rabbi Akiva között. Miről szólt ez a vita? Két dolgot is említettek a vitájukban. Mind a kettő egy olyan kis rongydarabot érintett, amit az ember összesodor, és az a kérdés, hogy ez a rongydarab, ez rongynak számít-e még, ruhának számít-e még. Miért érdekes ez a kérdés? És akkor ezzel kapcsolatban volt a vita. Az első vita arról szólt, hogy Rabbi Lezer és Rabbi Akiva vitatkoztak azon, hogy ez a ruha, ez tisztátalanná tud-e válni. Ugye azt mondtuk, hogy csak olyasmit tud tumává válni, csak olyasmit tud tisztátalanná válni, ami valamilyen eszköznek számít. Így például, vagy egy kis ruhadarab is eszköznek számít. És itt az volt a kérdés, hogy a megsodort rongy az még ruhának számít-e vagy sem. Rabbi Lezer szerint igen, és ezért ez tisztátalanná tud válni. Rabbi Akiva szerint pedig nem, és ez már nem számít ruhának, elveszti a ruha jellegét az ilyen összesodort rongy, és ezért már nem számít, nem tud tisztátalanná válni. Ez volt az első vita. A második vita pedig az, vitáspont az volt, hogy lehet egy gyertyát gyújtani, mécses gyújtani egy ilyen összesodort rongyal. És miről szólt ez a vita? Ezt a vitát próbáltuk magyarázni így vagy úgy pénteken, és ezzel a vitával kapcsolatban fogjuk ma folytatni a tanulásunkat. Rave Amar, hányu tájmadere vin lezere fise imad likim be psila se innem ökhöjre hesz, lőjbesz már tudtin se innem ökhöjre achin. Azt mondta Rava, miről van itt szó, amikor arról vitatkozik Rabbi Lezer és Rabbi Akiva, hogy lehet-e meggyújtani az ilyen összesodort rongyot péntek esti gyertyaként, akkor a vita tulajdonképpen arról szól, hogy egy olyan ruhadarab, ami nincsen megkaparva, az eléggé képes-e vezetni, magába szívni az olajat, és elég jó lesz-e a fénye az olajnak. és erről szól a vitájuk, hogy Rabbi Lezer, aki azt mondja, hogy nem lehet meggyújtani, vagy nem lehet a meggyújtásra használni, a péntek esti gyertyagyújtásra használni az ilyen sodort, rongyot, ő azon a véleményen van, hogy a nem megkapart, nem jól előkészített rongyból készült kanóc nem fog elég jól égni, és ezért nem lehet a péntek esti gyertyához használni. Rabbi Akiva pedig azt mondja, hogy igen, és lehet használni. Ella had tanni Rabbi Yosef, shalois metzum cammois le mai hilchasza. Én azt kérdezi, a Talmud ez rendben van, akkor értjük, hogy miről szól a vitájuk. Ezek szerint egy nagyon egyszerű vitáról van szó. Arról van szó, hogy a kanócnak mennyire kell előkészítve lennie, hogyha ez egy rongyból készült ez a kanóc. De akkor az a tanítás, amit Rav Yosef mondott, és amit az előző nap pénteken, most nem mennék bele részletesebben, de pénteken a pénteki következtetéssel kapcsolatban használtunk föl, az a tanítás, amiről azt mondta Rav Yosef, hogy van egy bizonyos misna, ami konkrétan az éppen, hogy háromszor három új alap méretű rongyról szól, azt mire fogjuk használni? Most ugye nem fogok visszamenni a tegnapi anyaghoz, mert ez borzasztó bonyolult volt, és másfél órába telt végigmenni rajta. De a lényeg az volt, hogy Rav Yosef azt mondta, hogy van egy olyan, volt egyszer a rabbik, mondtak egy olyan tanítást, ami kifejezetten egy háromszor három új méretű apró kis ruhadarabbal volt kapcsolatos, és ez nagyon jól beleillett a tegnapi tanításba. De hogyha a tegnapi tanítást elvetjük, és most Rave tanítását követjük, akkor mire lehet, miről szólhatott ez a szűken háromszor három új méretű rongyról szóló tanítás? Ezt fogjuk megpróbálni most felfejteni. De ingyen tuma, azt mondja a Talmud, ez a tanítás a tisztátalansággal volt kapcsolatos. De tnán, salaisa, amru, hucminam, lal. Divrebe simen, hachamimaimlim, salaisa, salais, mechuvanes. Azt mondja, nagyon egyszerű. A korábbi napokon tanultuk, hogy ahhoz, hogy egy ruha ruhának számítson, ugye a tisztátalanság szempontjából, ahhoz olyannak kell lennie, hogy még használható legyen. És ezért mondtuk azt, hogy a tisztátalanság szempontjából még a háromszor három új alapméretű kis ruhadarab, ronydarab még ruhának számít. Miért? Mert a szegények lehet, hogy fogják használni. Mire fogják használni? Mondjuk arra, hogy befoltozzák vele a ruháikon a lyukat. Most, hogyha valami háromszor három új méretű, mondjuk azt, hogy ez háromszor három centi, 9 négyzetcentiméter alapméretű, azt még föl fogják használni a szegények arra, még egy szegény ember is, nem, még egy szegény embernek az értékes, lehet, hogy egy gazdag embernek már nem értékes, de egy szegény embernek még értékes, és ezért ruhának lehet tekinteni. Most mi volt a kérdés? A kérdés az, hogy ez a 3x3 új, ez a 9 négyzetcentiméter, ez a szegénnyel együtt, vagy a szegény nélkül? Ugye, amikor nem vagyok, nem ismer varrógép használatát, de ugye, amikor egy ruhára egy foltot varrunk, akkor a szegélye a foltnak az belül kerül a varratba. És ezért, ami végül is maga a folt, amivel befoltoztuk a ruhát, az a szegény nélkül lesz látható. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy 3x3 alapméretű kell, hogy legyen az a kis ruhadarab, aminek még van értéke ahhoz, hogy ruhadarabnak számítson, az 3x3 a jövőbeni szegélybevarás nélkül, vagy a jövőbeni szegélybevarással együtt. Erről szólt ez a tanítás, ami azzal foglalkozott, ami éppen, hogy 3x3 alapméretű volt. Oké. Okay. Visszatérünk egy másik tanításhoz, amit tegnap vettünk. Mondtam, ugye jeleztem, hogy ez a mai, ez még a tegnapinek lesz a folytatása. Ez a másik tanítás a következőképpen hangzott. Van egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy mukce. A mukce arról szól, hogy azok a dolgok, amiket szombaton vagy ünnepnapon, azok az eszközök, amiket szombaton vagy ünnepnapon nem használnék, a normális használatukra, azokat szombaton és ünnepnapon nem is szabad mozgatnom. mit tudom én, toll. Ha szombaton tilos írni, akkor nem is szabad mozgatnom a tollat. Elektromos eszköz. Szombaton nem használjuk az elektromos eszközt, akkor nem is mozgatom az elektromos eszközt. Ezt hívjuk mukcének. A mukce egyik fogalma az a noilad, a nolad. Ez arról szól, hogyha valamit azért nem gondoltam volna, amikor bejött a szombat, hogy használni fogok, mert egyszer még nem létezett, akkor az is mukce. Ja, nem csak az mukce, amit nem gondoltam, hogy használni fogok, mert a használati célja az szombaton egy tilos használati cél, mondjuk egy elektromos eszköz, vagy egy írószerszám, hanem az is mukce, amit azért nem használtam, vagy amitnek a használatát azért zártam ki, amikor bejött a szombat, gondolatban azért zártam ki, mert az adott tárgy még nem létezett szombaton. Például, hogyha tipikus eset, mondjuk egy tyúk megtojik egy tojást, ha szombaton tojta, amikor bejött a szombat, akkor az még nem létezett. Akkor, ha szombaton tojta, akkor ez a szombat bejövetel, akkor még nem volt a fejemben, hogy szombaton használjam, és ezt hívják noládnak, születetnek. Ami szombaton születik, azt nem lehet használni szombaton. Az igazság az, hogy ez a törvény inkább az ünnepre vonatkozik. Az ünnepen ezt a szabályt szigorúbban veszik, mint a szombaton. Most ennek a részleteiben nem fogunk belemenni. De igazán a noládnak a tilalma az ünnepre vonatkozik. Ha ünnepen szült a tyúk egy tojást, akkor azt a tojást az ünnepen nem lehet használni, meg kell várni az ünnep végét. Miért? Mert amikor bejött az ünnep, akkor még nem volt a fejemben, hogy ezt a dolgot használjam, mert ez a dolog egyszer még nem is létezett. Ennek kapcsán ugye azt is mondtuk, hogy mi van akkor, ugye ünnepen annyi könnyebbség van a szombathoz képest, hogy ünnepen minden olyasmi, ami az étel, az étkezés előkészítéséhez szükséges, azt a fajta munkát lehet végezni. Sőt, nem csak az étel előkészítéséhez, hanem ami a nyugalmunkhoz, a testi békénkhez, nyugalmunkhoz szükséges, azt a munkát lehet végezni szombaton. Így például lehet az utcán vinni, ami szombaton tilos lenne, ünnepen megengedett, és ugyanígy lehet tüzet, ha nem is gyújtani, mert azt ugye meggyújthatom már az ünnep előtt, de lehet táplálni a tüzet. Oké. Okay. A téma, amivel foglalkoztunk pénteken, az az volt, hogy mi van akkor, hogyha van mondjuk egy fatányér. A fatányér, amikor bejött az ünnep, még fatányér volt, és az ünnep alatt lejtettem és széttört. Akkor szabad-e a fatányért a tűz táplálására használni? Sivrei kelim. Egy eszköz törött darabját lehet-e a tűz táplálására használni? Ugye mi itt a kérdés? Amikor bejött az... Ez nem egy teljesen újonnan született valami. Ugye azt mondtuk, hogy az újonnan született dolog, az tilos ünnepen, az mukcénak számít. Az noilad. Itt nem egy teljesen új dologról van szó, mert mint tányér, ez létezett az ünnep bejövetelekor. Ez nem olyan, mint a tyúknak a tojása, ami egyáltalán nem volt látható, nem volt a világon. Létezett, de mindenképpen nem volt a világon, nem lehetett látni az ünnepben bejövetelekor, hanem ez egy tányér, ami az ünnep bejövetelekor egy használati cikk volt. Most eltört az ünnep alatt, akkor az ünnepen megváltozott az identitása, elvesztette az eredeti identitását, most már nem egy tányér, hanem egy tányér darab. Ezt a tányér darabot tányérra már nem tudom használni, de tudom-e használni a tűzgyújtásra? Erre azt mondta Rabbi Yehuda, hogy nem, Sivrei kelim, egy eszköz, ami szombat, ami ünnepen tört el, annak a törött darabjait nem lehet a tűz táplálására használni ünnepen. Rabbi Simon ezzel szemben azt mondja, hogy lehet használni. Ez a vita. Most, hogyha már erről van szó, akkor ezt a vitát, tehát azt, hogy lehet-e használni a eszköznek a törött darabjait, vagy sem ünnepnapon, amiről azt mondja Rabbi Yehuda, hogy nem lehet. Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy lehet. Ezzel kapcsolatban Ráv még egy pár hasonló törvényt hozzátesz. Következőt mondja. Maszikim bit marim, acholon, én maszikim megarinejem. Az Szóval lehet a tüzet táplálni datojával. De nem lehet táplálni a datoja magjával. Divre Rabbi Yehuda, Rabbi Simon Máté, Rabbi Yehuda megtiltja, Rabbi Simon megengedi. Ugye az előbb miről beszéltünk? Beszéltünk általában az eszközökről, mondjuk egy tányérról. A tányér széttört darabjaival nem lehet a tüzet táplálni az ünnepen. Mi a helyzet egy datojával, ami olyan, mint egy tányér, amikor bejött az ünnep, akkor már megvolt a datoja. Megettem a datoját, akkor létrejött, viszont meghagytam a magját. A magja az egy új valami. Korábban a datója része volt, most már egy valami új. Lehet-e ezzel a tüzet táplálni? Ez egy új dolognak számít-e, és akkor nem lehet vele táplálni, Rabbi Yehuda szerint. Rabbi Simon szerint pedig nem számít új dolognak, és ezért lehet vele a tüzet táplálni. Hasonló módon, Masikim Begoizim. Magával, a dióval lehet a tüzet táplálni. De a diónak a héjával, amiután megettem a diót, Rabbi Yehuda szerint nem lehet a tüzet táplálni. Ugyanebből az okból. Rabbi Simon pedig megengedi. Ugye, ugyanez az ok. Olyan a diónak a héja, a széttört diónak a héja, mint a széttört tányérnak a darabjai. Most ugye van egy olyan, itt akkor tulajdonképpen három dologról szólt a vitát, három precedensben is érvényesített Ráv. Ugye a vita Rabbi Yehuda és Rabbi Simon között az az, hogy egy törött darabot, ami széttört az ünnepen, azt noládnak tekintek, vagy sem. Azt úgy tekintem, hogy ez egy új dolog, és azért nem lehet használni, még a tűztáplálásra sem. Vagy pedig úgy tekintem, hogy ez igazából a régi dolognak a része, és akkor lehet a tűztáplálásra használni. És három esetben is érvényesítették ezt a szabályt. Az első volt mindenféle eszköz, a második a datoja, a harmadik pedig a dió. A Talmud ünnepben van egy olyan logikai alapelv, hogy semmi sincs fölöslegesen mondva. Hogyha mind a három eset meg van említve, akkor ennek oka van. Annak ellenére, hogy mind a három eset hasonlít egymáshoz, van köztük valamilyen különbség, ami miatt, ha csak az egyiket, vagy a háromból kettőt mondtam volna, a harmadiknál nem tudtam volna feltétlenül kikövetkeztetni, hogy ugyanez a vita fennáll. Most ezt fogjuk megpróbálni elmagyarázni, hogy miért volt szükség mind a három esetre. Miért volt szükség mind a három említésére? Utsriha. De ilyesma innen ke májsza, vagy híka, már a bihuda misum, de mi karakli, vagy hásta sevekli, vávén nőled asszú. Vagy tvarim, de mi karagarinim, vagy hásta grinim, én ma sápérdami. Azt mondja a Talmud. Ha csak az eszközt említettük volna, mondjuk a tányért, akkor azt gondoltuk volna, hogy csak a tányér esetén mondja azt a bihuda, hogy ez egy új dolognak számít, a tányér törött darabjai, és csak ott tiltotta volna meg azt, hogy ezeket a törött darabokat a tűztáplálásra használjuk, de mondjuk a datojánál, vagy a diónál, ezek nem új darabok, hanem ezek ugyanúgy ott voltak, ugyan része volt a datojának, de ez nem egy új dolog jött létre, hiszen ez egy elválasztható része volt a datojának, és a diónak a héja. Akkor itt azt gondolhattam volna, hogy Rabbi Yehuda is megengedi, hogy a törött darabjaival a tüzet tápláljuk. És ezért kellett ezt a kettőt is említeni. Most nézzük a másik oldalt. Viesme inan garinin have a mine de mikara me chasion ve hasta me galion aval klipe egeizen de mikara miglu ve hasta miglu eime sápi damit szlicha. Azt mondja Talmud, és ha csak a datóját említettem volna, akkor meg azt hihettem volna, hogy a datója esetén, ahol a magok nem láthatóak, mielőtt megeszem a datóját, ott egy új dolognak számít Rabbi Yehuda szerint, és azért megtiltja, hogy a datója maggal tápláljam a tüzet Yom Tovkor, de a dióhéj az már látható volt, mielőtt megettem volna a diót, akkor a dióhéj nem egy igazán új dolog, és ezért ott megengedte volna. És ezért kellett a datóját külön említeni a dió mellett is. Ha de Ráv, Lajbe Férus itt már, előtt Lala itt már, ugye akkor ezek szerint Ráv itt három dologról beszélt az eszközről, beszélt a datójáról, és beszélt a dióról. Most a diós és a datójás eset, azt nem konkrétan mondta Ráv, hanem csak úgy gondoljuk, hogy Ráv ezen a véleményen volt. Miért? Mert volt, a következő eset történt. De Ráv, Achal, Tamré, Sádéka, Sziasza, Nebuchja. Egyszer Ráv üldögélt, és eszegetett datóját, és a magokat beledobta a tűzbe, a tűzhelyre. Ott volt vele Rabbi Chia, és azt mondta neki Rabbi Chia, bár pachté, knegdöjbi, jamtól vasszur, nagy emberek fia. Annyi bemcsi jó azt, a beritoltó. Tizgolted elet? Szóval, elnézést. Szóval, Ráv egyszer ült a tűzhelynél, eszegetett datóját, és a datója magokat beledobta a tűzbe. Erre odaült Ráv Chia mellé, és azt mondta neki, nagy emberfia, amit most csinálsz, az ugye Jom Tovkor ünnepnapon tilos lenne. Kiblomine, és ebből arról következtetünk, hogy Ráv ezt elfogadta, és ezért mondjuk azt, hogy Ráv azt tanította, hogy a datója mag, amit a datója, amit ünnepen eszek, annak a magjával nem lehet a tüzet táplálni. Kabliminei, oly lajkibliminei. Azt kérdezi a Talmud, biztos, hogy ezt, amikor a fia mondta neki, akkor ezt ő el is fogadta? Hogy magára vette, hogy tényleg ez egy jó tanítás? Nézzük akkor meg. Tas már, aki assza ráv le bavel, akár támrő, és adr kassi assza le hajussza. Úgy tűnik, hogy nem. Miért? Mert Ráv egyszer, amikor eljött Babilóniába, ugye Ráv Izraelben volt rabbi, és amikor eljött Babilóniába, akkor az történt, hogy az ünnepen datóját evett, és a magokat, azokat odaadta, a datója magjait odaadta az állatoknak eledelül. Most, hogyha a datója magjai noládnak számítanának, szóval olyan dolgnak, ami ünnepen született, ünnepen jött létre, és ezért nem lehetne vele a tüzet táplálni ünnepen, akkor nem lehetne a magjait az állatok elé sem tenni táplálékul. Azt mondja, a Talmud nem olyan egyszerű ez a probléma. Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Miért? Mert többféle datója van. Van olyan datója, aminek a magja, amikor megesszük a datóját, akkor a magja az teljesen tiszta. Teljesen szétválik, leválik magáronak a datója gyümölcsének a húsáról. És van olyan datója, ami... Miután megettük, utána is van rajta még egy kis datója, még lehet szopogatni rajta a datóját. És akkor mi a különbség? Ha azt mondom, hogy egy olyan datóját evett Ráv, ami teljesen már datója, gyümölcsmentes, amikor megettük róla a datóját, akkor az egyértelműen egy új dolog, és ha ő mégiscsak odaadta az állatoknak tápként, akkor ezek szerint ő nem fogadja el, hogy ez noládnak számít. Nem fogadta el azt a véleményt, hogy ez új dolognak számít. És ezek szerint nem fogadta el Rabbi Chia véleményét. Ha viszont azt mondom, hogy Ráv olyan datóját evett, aminek a húsa, a gyümölcs húsa még rajta van a datója magon, azután is, hogy megettük a datóját, és még lehetne szavogtatni, akkor ez nem számít noládnak semmiképp, mert még mindig rajta van egy kis gyümölcs, a gyümölcs, az még mindig az eredeti identitása a dolognak. És akkor ezek szerint elfogadta, lehet, hogy elfogadta Rav Chisda véleményt, hogy más, ahogy egy normál datója esetén mégiscsak noládnak számítana a mag. My love be parsa yasa. Azt mondja a Talmud, ha azt mondom, hogy perzsa datóját evett. A perzsa datója az, aminek a belsejében a mag teljesen leválik a datójáról. Akkor lajkibla, akkor mivel mégis odadobta a datója magot az állatok elé, akkor ebből az következik, hogy ő nem fogadta el Rabbi Chia véleményét, és nem tekinti a datója magot noládnak. Ha viszont loj bárma jossza, ha viszont arámi datóját evett, akkor ez, az arámi datója az az, aminek a magvai, azok nem teljesen válnak le a gyümölcs húsára, és még később is lehet róluk szopogatni a datóját, akkor azt mondhatjuk, hogy azért dobta oda az állatok elé, azért azt látta föl, mert ezek nem teljesen új dolgok, mert rajta van még az eredeti gyümölcsből. Oké. Amelé Ráv Smuel, bár Ráv Chána, Ráv Jaitzel, Ráv Jehuda, de amár én maszikim be kejlim, én maszikim be sivre kejlim, Kiben de adlik beu purta havilésivre kéni, mikik a mahapech, mi szurok a mahapech. Következő kérdés merült föl, Shmuel Barav Chana tette föl a következő kérdést. Ugye azt mondtuk, hogy Rabbi Yehuda szerint nem lehet eszköz, egy ünnepen eltört eszköz darabjait, eszköz darabokat, töredékeket nem lehet használni a tűz táplálására Yom Tovkor. Mi a helyzet azzal, hogyha ezek szerint akkor még egyszer, tehát az eszköznek a töredékeit nem lehet. Miért? Mert az nolád. Ugye ez egy új dolog, ami létrejött. Az ünnep előtt az még egy egész eszköz volt, mondjuk egy tányér, egy fatányér. Az ünnep alatt széttört, akkor a tányér darabjai azok új dolgok, az nolád, és ünnepen, ami nolád, azt nem lehet betenni, azt nem lehet mozgatni, az mukce, és azért nem lehet vele a tüzet táplálni. Oké. Okay. Igen ám, csak hogyha a tányért egészében, ha én egy fatányért belerakok a tűzbe, és azzal táplálom a tüzet, azt ugye lehet. Ezt mondta Rabbi Yehuda. Eszközzel lehet táplálni a tüzet, eszköz töredékkel nem lehet táplálni a tüzet. Oké. Okay. De amikor beteszem az eszközt, ami még egész a tűzbe, akkor pillanat alatt abban már csak eszköz töredék lesz. Akkor utána, amikor megbirizgálom a tüzet, akkor egy olyan darabot is meg fogok birizgálni, ami csak egy eszköz töredék. Akkor a saját kardomba dőltem, mert azt mondtam, hogy eszköz töredékkel nem lehet a tüzet táplálni. Mit fog erre mondani a Bihuda? A Bihuda azt mondta, hogy eszköz töredékkel nem lehet tüzet táplálni. Jó, de ha egy eszközzel táplálsz tüzet, az is egy idő után eszköz töredék lesz. De avátke de Rav Maszna. Azt mondja, úgy kell eljárni, éppen ezért, mint ahogy Rav Maszna tanította. Mit mondott Rav Maszna? De avár Rav Maszna, mert Rav Eicim, se nosra, minden dekele tánit bejöntöj, már be Eicim uchanimum a szikam. Azt mondja, azt mondta Rav Maszna, hogyha van egy datoja, vagy van egy pálmafa, és a pálmafának leesik az ága, akkor az is ugye egy nolád, az is egy ugyanaz ünnepnapon, az is ugyanaz, mint amikor az eszköz széttört ünnepnapon. Ugye korábban, amikor bejött az ünnep, a pálmafa ága nem volt előkészítve arra, hogy azt tűzrakásra használjuk, mert ez az ott volt fönn a pálmafán. Ha leesett a pálmafa ága a ünnepen, akkor ez egy töredék, az egy új dolog, ami létrejött. Azt tanította Rav Maszna, hogyha leesett a pálmafa ága és beesett a tűzbe, mit tudok csinálni? Ugye azt mondtuk, hogy nem lehet az eszköz töredékkel tüzet rakni, akkor most ezt nem is tudom megmozgatni. Mert ha megmozgatom, akkor olyan, mintha a tüzet táplálnám. Azt mondta erre Rav Maszna, akkor tegyek rá sok olyan fadarabot, ami már a tűzrakásra volt előkészítve az ünnep előtt, és a sokban elvész ez a kevés, amiről beszélünk, és ezzel megoldódik a probléma. Akkor ugyanezt kell itt is tenni, hogyha beraktam egy eszközt a tűzbe, akkor igaz, hogy egy idő után eszköz darab, eszköz töredék lesz belőle, de lehet gyarapítani a tüzet sima a tűzre már ünnep előtt előkészített fadarabokkal, és akkor a sokban elvész a kevés, és így a probléma megoldódik. Oké, ezt a problémát is megoldottuk. A Talmud most visszatér ahhoz a kérdéshez, mert ugye eddig arról volt szó, az ünnepi tűzrakásról volt szó, most a Talmud visszatér ahhoz a kérdéshez, hogy miért mondták azt, Rabbi Lezer és Rabbi Akiva között a vita, ugye arról úgy szólt, hogy egy ronydarab, amit összesodortak, egy ilyen ronydarab az elveszti-e a ruha minőségét, és hogyha elveszti, akkor nem tud tisztátalanná válni, vagy nem veszti el a ruha minőségét, és ezért tisztátalanná tud válni, ugye? Ne felejtsük el. Azt tud tisztátalanná válni, ami egy eszköz, ami egy ruha. Hogyha az összesodort ronydarab, az elveszti az összesodrás által a ruha minőségét, vagy sem. Ez volt ugye a vita. Most ezt a vitát egy kicsit jobban megmagyarázza, egy kicsit másképp, hogy mint az előzőktől eltérően, és egy kicsit jobban megmagyarázza Rav Hamamuna. Rav Hamamuna amár hacha be pachasz mi slaisás slaisás kinan. Umi kulé matlonus sanukán. Az de Rav Lezevet a mely, Rav Akiva lett a mely. Szóval milyen ruhadarabról van itt szó? egy olyan ruhadarabról, egy olyan ronydarabról, ami kisebb, mint 3x3 tefach, kisebb, mint 3x3 ökölnyi méretű. Ugye, mert azt mondtuk, ami nagyobb, mint 3x3 ökölnyi méretű ronydarab, az biztos, hogy az már kendő, az már biztos, hogy ruhának számít. Itt egy olyan ronydarabról van szó, ami kisebb, mint 3x3 tefach, és mi a vita Rabbi Akiva és Rabbi Elezer között, amikor azt mondják, hogy egy ilyen ronydarab az ruhának számít, vagy nem számít ruhának, és ezért képes, alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon, vagy nem alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon, az itteni vitájuk stimmel, és pontosan párhuzamban van egy másik helyen feljegyzett vitájukkal. Mi volt ez a másik helyen feljegyzett vita? De tnán, pachos mi slöjsa, slöjsa si szkinoj lipkoikbaj melkötszön nájba eszek tényülek a neákba eszerek háim. Azt mondja a Talmud, tanultuk egy másik brájtában, hogyha volt egy olyan ronydarabom, ami kisebb, mint 3x3 tefach, kisebb, mint 3x3 ökölnyi méretű, és azt elkezdem valami olyasmire használni, ami már nem ruha használat. Ugye ezeket a ronydarabokat addig tekintem ruhának, amíg mondjuk vagy használom, mint ruha, mondjuk egy kendő, vagy mondjuk használni fogom, mint egy anyagdarab, amivel befoltozom a ruhámat. Jön akkor, hogyha egy ilyen kis ronydarabot elkezdek másra használni. Például, hogy a kádat eltömítsem vele. Ez lesz a káddugó. Vagy, hogy megfogjam vele a forró edényt. Akkor ez elveszti-e, vagy nem veszti el a későbbiekben? Vissza tud-e térni az eredeti identitásához? Tud-e újból ruhadarab lenni? Azt mondja a Talmud, bej min a muhan, u bein se én min a muhan, tame, mindegy, hogy előkészítettem később, vagy nem készítettem elő, és ezt nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az előkészítés ebben az esetben, de ezt már mindjárt tisztázni fogja a Talmud. Mindegy, hogy előkészítettem, vagy nem készítettem elő, Rabbi Eliezer szerint tame, ez továbbra is tisztátalanná tud válni, nem veszti el a ruha identitását, ruha jellegét nem veszti el az ilyen ronydarab. Rabbi Yeshua aimer, bein min amuchan, bein se lo min amuchan tahay. Rabbi Yeshua a másik végleten azt mondja, hogy mindegy, hogy mit csináltam vele, mindenképp elveszti a ruha jellegét, és ezért nem alkalmas arra, hogy tisztátalan legyen. Rabbi Akiva aimer, min amuchan tame, se lo min amuchan tahay. Rabbi Akiva pedig a közép állásponton van, azt mondja, ha történt vele egy bizonyos előkészítés, amit mindjárt tisztázunk, akkor visszakapja a ruha jellegét, és tisztátalanná tud válni. Ha nem történt vele ez a bizonyos előkészítés, akkor nem tud tisztátalanná válni, mert akkor elveszti a ruha jellegét. Akkor nézzük, hogy pontosan mi ez az előkészítés, amiről beszélünk. Amár ulam, mely szimba bárába bárkána, amár ami jajkánan kakul majdim zarkaiba áspa divjákkal taj. Azt tanította Ula, és egyesek szerint Rabbi Yochanan, hogy itt a három vélemény, Rabbi Lezer, Rabbi Yeshua és Rabbi Akiva, mind a hárman egyetértenek abban, hogyha ezt a ruhadarabot fogtam és kidobtam a kukába, akkor ha utána kikukázom, akkor is már vége, azt már lemondtam róla, már elveszte, örökre elvesztette ezzel a ruha jellegét, és ezért nem tud tisztátalanná válni. Miről szól akkor viszont a vita? Ja, még van egy másik véglet. Hinnihojbe kufsa, divrákoltam. Ha viszont szépen elrendeztem a szekrényben, akkor biztos, hogy visszanyerte a ruha jellegét. Akkor ez a két véglegről nincs vita. Ha kidobtam a kukába, akkor biztos, hogy elvesztette a ruha jellegét. Ha beraktam a szekrénybe, akkor biztos, hogy visszanyerte a ruha jellegét. Loj nechleku, eleste lojbe magad, és én nihojláhojra deresz. Miről szól a vita? Arról szól, hogyha valamilyen átmeneti helyre raktam. Például felakasztottam a seprű tetejére, seprűnyél tetejére. Vagy a ajtó mögé dobtam. Gondolom, az ajtó mögé bedobjuk a dolgokat, amikre olyan félig van szükség. Nem tudjuk, mi nem döntöttük el, hogy mi legyen velük. És erről szól a vita. Rabbi Elezer szavár, minden laj zajköve áspa, dájtel laj. Rabbi Elezer azon a véleményem van, hogy ezekben az esetekben mivel nem mondtam le róla teljesen, bedobtam az ajtó mögé, akkor ezt úgy lehet tekinteni, hogy még számítok rá, és ezért visszanyeri a ruha jellegét ez a ronydarab, és azért tisztátalanná tud válni. Máj karile és lojmina muhan. Miért nevezi ezt? Mert ugye mit mondott Rabbi Lezer? Mindegy, hogy előkészítette, vagy nem készítette elő, visszanyeri a ruha jellegét, és tisztátalanná tud válni. Akkor ezek szerint a előkészítette, az ő véleménye szerint az, amikor berakta a szekrénybe, a nem készítette elő, az meg az, amikor csak berakta, bedobta az ajtó mögé, vagy föltette a seprűnyél tetejére. Miért hívja ezt előkészítés nélkülinek, nem előkészítésnek? Az azt mondja, mert a szekrényhez képest ez nem előkészítés. Oké. Ez Rabbi Lezer véleménye. Most menjünk a másik végletre. Nem Jeshua a szavár, minden lehi nihoj bekufsa, batulei batlei. Azt mondja, Rabbi Jeshua azon a véleményben, hogy mivel nem a szekrénybe raktam, onnantól fogva, ha már egyszer valami másra használtam, mondjuk kitömni vele a dugóként, használni a kárban, vagy ilyesmi, akkor mindegy, hogy mit csináltam vele, ha nem a szekrénybe helyeztem el, akkor az már elvesztette a ruha jellegét. Az a rongy, és onnantól fogva már nem tud tisztátalanná válni. Máj karilei minamuhan. Miért fogalmazott úgy? Mert Rabbi Jeshua úgy fogalmazott, mindegy, hogy előkészítette, vagy nem készítette elő, mindenképp elvesztette a ruha jellegét. Miért hívja előkészítésnek azt, amikor az ajtó mögé rakta? Azért, mert az mégis jobb előkészítés, mint hogyha kidobta volna a kukába. És erre mondta azt, hogy mindegy, hogy előkészítette, vagy nem készítette elő, az elvesztette a ruha jellegét, és többet nem tud, nem alkalmas arra, hogy tisztátalan legyen. Mert ebből a kíva betlaj, be magas szavályk Rabbi Lezer, bíni hajjájra, de lesz szavályk Rabbi Jeshua. És Rabbi Akiva az középen van ebben a vélemény, ebben a vitában. Miért? Mert ha a seprűnyél tetejére tettem, akkor a Rabbi Lezer véleményét követi, és azt mondja, hogy ez még mindig ruhának számít, és ezért tisztátalanná tud válni. Ha viszont az ajtó mögé dobta, akkor Rabbi Jeshua véleményét követi, és szerinte az arról már lemondtam, és ezért az már nem tud tisztátalan válni, ez már elvesztette a ruha jellegét. Hadarbe, Rabbi Akiva, legábe, Rabbi Jeshua végén, Rabbi Akiva visszavonta ezt, és végül is arra véleményre helyezkedett, mint Rabbi Jeshua, hogy teljesen mindegy, hogy az ajtó mögé dobta, hogy a seprűnyél tetejére tette, mindenképp ezzel már ő elvesztette, mivel nem a szekrénybe helyezte el, ezzel elvesztette a ruha jellegét az a ronydarab, és ezért már nem tud, nem alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon. Honnan tudom, hogy Rabbi Akiva szerint, Rabbi Akiva végül is az összes ilyen ruhadarabnál azon a véleményen helyezkedett, mint Rabbi Jeshua, hogy csak az számít, hogyha beraktam a szekrénybe, de minden más az már tulajdonképpen olyan, mintha lemondtam volna arra a ruháról, és ezért ez a ruha elvesztette a ruha jellegét. Honnan? Ebből a mi misnánkból. Mi mit mondott a mi misnánk? Hogyha fogtunk egy ronydarabot, és azt meg sodortuk, és abból csináltunk kanócot, akkor Rabbi Akiva szerint az a kanóc az nem válik tisztátalanná, Rabbi Lezer szerint tisztátalanná válik. Most mit mondott, mi volt a megfogalmazás? Az volt a megfogalmazás, ruhadarabot. Nem egy darabot a ruhából, hanem ruhadarabot. Ebből azt mondom, hogy még egy olyan dolog is, ami még mindig egy kicsit ruhadarab, mert még ott van a seprűtnél tetején, de már ez is elveszti a ruha jellegét, és ezért Rabbi Akiva szerint nem lesz tisztátalan. Itt kérdezi Benkő Balázs, és ha valaki kivette a textil darabot a szemétből, és odaadja valakinek, aki nem tudja, hogy a szemétben volt, akkor mi a helyzet? Ez egy jó kérdés, de a kérdést fel lehet tenni még jobban. Miért úgy teszed fel a kérdést, hogyha én vettem ki a textil darabot? Ha valaki odament a kukához, és kivette belőle a textil darabot, kikukázta a textil darabot, az biztos, hogy az ő szempontjából ruha. Mert ugye mi ennek a lényege? Hogy itt egy olyan ruhadarabról beszélünk, ami nagyobb, mint 3x3 új, de kisebb, mint 3x3 ököl. Egy ilyen ruhadarab az a szegényeknek még alkalmas lehet a ruhára. És azért, hogyha valaki tényleg kikukázta a kukából, akkor ő biztos, hogy ő ezt még használni akarja, mondjuk a ruha, a nadrágjának a foltozására. Amiről mi beszélünk, az arról szól, hogy az én számomra az elvesztette a ruha jellegét. Gondolom, hogy ez a válasz, de ez csak egy feltevés. Oké, okay, ezzel befejeztük ezt a témát, és most visszatérünk a szombati gyertyagyújtás kérdéseihez. Ugye miről beszéltünk, most már ez a negyedik, vagy a harmadik, vagy negyedik misna, ami arról szól, hogy amikor meggyújtjuk a péntek esti gyertyát, akkor ügyelnünk kell, hogy nehogy egy olyan módon gyújtsuk meg, amikor a gyertya fénye nem lesz elég erős, és majd oda megyünk, és birizgáljuk a lángot, és ezzel megszegjük a szombatot. Most ugye ennek egy következő változata az, amiről a misnában most szó lesz. Lógyikai adom, és foly feresel, beiszavja mellen a semmel, mit nem alapján nél, bisfél, és tejmen a tefesz. Szóval mi van akkor, hogyha az embernek van egy mécsese, de a mécses nem tud magában foglalni elég olajat. És ezért oda tesz a mécses mellé egy valami mást, és abban a mécsesbe tesz még plusz olajat, ez a póttartály, és abból folyamatosan kis csöpökben az olaj a mécsesbe. Azért, mert azt akar, hogy hosszan tartson a mécsesnek a lángja, de nincs elég hely, elég olajnak ehhez a mécsesben magában, és ezért egy ilyen plusz tartállyal akarja ezt megoldani. Most mi ez a plusz tartály? Mondjuk egy tojáshéj. A tojáshéj az oda tette a tojáshéjat egy plusz tartályként, és a tojáshéjból kezd csöpögni az olaj. Azt mondja, Talmud, ezt ne csináljuk szombaton. Filu hisel heresz, még akkor se, hogyha ez az extra tartály, ez nem egy tojáshéj, hanem egy cserép darab. Azt, hogy mi a különbség a tojáshéj és a cserép darab között, azt majd mindjárt külön fogjuk tisztázni. Oké, okay, miért ne? Miért ne lecsináljuk ezt? Majd a Talmud ezt tisztázza, de előre egy kis spoiler. Azért, mert attól félek, hogy közben fogok venni ebből az olajból, ugye ez egy extra tartályban van, és nem akarom, hogy kivegyek ebből az olajból, és egyek, és étkezésre használjam ezt az olajat. Oké. Okay. Rabbi Yehuda, Máté. Rabbi Yehuda megengedi. Ával im chibra jöjtszer mit chino, mutar, nipnésuk liekod. Azt mondja a Talmud, de ha viszont ez a plusz tartály, ez egy mesterember révén össze lett kötve, már össze van ragasztva magával a mécsessel, akkor azt el lehet fogadni, és nincs, akkor ezzel nincs probléma. Az olyan, mint hogyha egy nagy mécses lenne. Következő törvény. Noje már adom kájra se semmem, ittna be cádanér, mi ittna en rajs pszila be szajkab, és tém se jevesz, de mi hudan mátér, azt mondja, hasonló eset, amikor nem egy plusz tartályt teszek a gyertya fölé, és abból csöpök bele a gyertya, vagy a mécsesnek a tartályába, hanem van egy kis mécsesem, és van mellette egy nagyobb, mondjuk kancsom, és van egy kanócom, aminek a vége kilóg a mécsesből, és a kanócnak a végét pedig belerakom még a következő, a másik mellette levő kancsóba, és a kanóc maga felszívja az olajat, és átszívja a kis mécsesbe. Ez lehet-e vagy sem? Misna azt mondja, hogy nem lehet, Rabbi Yehuda viszont megengedi. Oké. Akkor mi az oka annak, hogy nem szabad ezeket a megoldásokat használni? Ugye azt mond... Mi az oka annak, hogy ezeket a megoldásokat nem szabad használni? Az, hogy el akarom kerülni, hogy azt az olajat, amit én már az ünnep előtt előkészítettem arra, hogy a mécses táplálja, később valami másra használva elmozdítsam az eredeti helyéről, mondjuk arra, hogy az étkezéshez felhasználjam. Ugye, és akkor itt két példát is mondtunk. Mondtunk egy példát, amikor tojáshéjban van az extra olaj, és mondtunk egy példát, amikor egy darab porcelánban, vagy valami hasonlóban van az olaj. Ucriha, de ilyasminas illó, de ilyasminas, hogy feresel béca, behalkam, de drában, de kivendelaj ma isza, asszinista puke minej. Szóval a Talmud, miért kell említeni mind a két esetet? Miért kell említeni azt az esetet is, amikor egy tojásaiban van az extra olaj, és azt az esetet is, amikor egy agyag darabban van az olaj. Szóval azért, mert hogyha csak azt az esetet említettük volna, amikor a tojásaiban van az olaj, akkor azt gondolhattuk volna, hogy a tojásaiban lévő olajt de ott azért tiltották meg a rabbik, mert attól féltek, hogy abban elveszek ahhoz, hogy étkezéshez használjam az olajat. De amikor a cserépdarabban van az olaj, akkor nem tiltották volna meg, mert az a cserép az valószínűleg gusztustalan, és az olaj, a benne levő olajat semmiképp nem használnám evésre. És ezért kellett mondani a tojásai mellett a cserépdarabot is. Akkor miért nem mondtam csak a cserépdarabot? De ilyesmi innan sem keresztbe, halkamerim Judávadban, és miért kellett mondani a cserépdarabot? Ott meg pont fordítva, mert ha csak a cserépdarabot mondtam volna, akkor azt mondhattuk volna, hogy Rabbi Yehuda a cserépdarab esetében engedi meg. Miért? Mert, mert a cserépdarab esetében kicsi a valószínűség, hogy valaki oda megy és a cserépből kiveszi az olajat, mert a cserép az gusztustalan, nem emberi fogyasztásra, utána már nem nagyon alkalmas, ha az olajat egyszerbe beleraktuk. De a tojáshelynál azt mondaná ő is, hogy az tilos. És ezért kellett a tojáshelyet ugyancsak külön megemlítenek. Ezért kellett a két esetet külön megemlíteni. Díjas minan hánek tárti, be hánek almarabi húdami sum de loim mifszök. És miért kellett a harmadik esetet is említeni, amikor meg arról volt szó, hogy egy külön tartály volt, és a kanóc volt az, ami belelógott a külön tartályba. Miért? Mert azt mondhattuk volna, be hánek tárti, be hánek almarabi húdami sum de loim mifszök, de mifszök. Én majd jövő Rabbanon. Azt mondja, azért, mert ha csak ezt a két esetet említettük volna, és a cserépdarabot, és a külön tartályt nem, akkor azt gondolhattuk volna, hogy ebben a két esetben mondja azt Rabbi Yehuda, hogy ez tilos, hogy ez megengedett, de mert nem tartunk tőle, hogy abból az olajból, ha már egyszer oda lett téve a magára, a mécsesre, akkor abból az olajból elvegyek, de egy külön tartálynál ő is azt gondolta volna, hogy az tilos, és ezért kellett külön említeni, hogy tudjuk, hogy még a külön tartálynál is Rabbi Yehuda megengedi, és akkor miért nem lehetett, akkor a következő kérdés, miért nem lehetett csak a külön tartályt mondani, vagy ilyesmi nem behi kamra banava behani tártémi majd jelen Rabbi Yehuda, szriha. Azt mondja, azt meg azért nem lehet említeni, mert ha csak a külön tartályt említettük volna, akkor azt gondolhattam volna, hogy csak a külön tartályban tiltották meg a rabbi, mert a külön tartály az, hogy annyira különálló elem, hogy ott fölmerül a veszélye, hogy esetleg valaki azt elmozdítsa szombaton, és mégis vagy másra használja az olajat, de a másik két esetben, a tojáséban és a cserépdarabban, ott nem említették volna, nem tiltották volna meg, és ezért kell mind a három esetet külön említeni. Mi imchim rá jöjtse mit hila mutar. Mi volt a negyedik eset? A negyedik eset az volt, amikor a különálló kis tartályt, a cserépdarabot összeragasztották, egy mesterember összeragasztotta magával a mécsessel. És ebben az esetben mindenképp meg van engedve. Tana imchibra beszidu becharsis mutar. De ha ananya ígyszertnán. Egy másik helyen azt tanultuk, hogy ha összekötötte mésszel, vagy agyaggal, akkor jó. A mi esetünkben, pedig furcsa módon a Misna nem ezt a kifejezést használja, hanem így a cer azt mondja, hogy valaki, aki egy mesteremben, mint hogyha egy mesterműről lenne szó. Szóval a Talmud, oké, ez a szóhasználat, ez csak egy metaforikus szóhasználat, itt nem valóban egy mesteremberről van szó, hanem bárki, aki összeköti a kettőt, úgyhogy akkor ezt a szóhasználatot is tisztáztuk. Ennek kapcsán a Talmud fog említeni egy pár anekdotát, amikor arról van szó, hogy így ilyen módon gyújtottak gyertyát, és akkor az egyik rabbi mit mondott a másiknak. Tánya amerem Júda pám áhássav tésába szénu bá liás bész nitaza blöjdvé viulénus vagy feresebb bécsőm nős emelnek volna hó a pianér. Azt mondja, azt mondta Rabbi Yehuda, egyszer bét nitaza házában, Lod városában töltöttük a szombatot, és hoztak egy mécsest, és mellé tettek egy kis tojáshéjat, benne olajjal, pont azt az esetet, amit a Misna maga mond, és így gyújtották meg a gyertyát. És ott ült Rabbi Tárfon, és a bölcsek, És nem szóltak semmit. Hogyha nem szóltak semmit, amikor a Mishnah ezt megtiltja. Amru laj mi samra ajna, sajni bejt nitazad, ez rizunhén. Azt mondja a Talmud, ne, azt ne hozzad ellenpéldaként. Nitaza egy nagyon vallásos ember volt. És ezért Nitaza esetében a rabbik azért nem szóltak, hogy ez tilos, mert nem merült föl bennük, hogy Nitaza elkövetni azt a hibát, hogy megfeledkezik magáról, és kiveszi a tojáséból az olajat ahhoz, hogy az étkezéshez használja. Most ennek kapcsán, annak kapcsán, hogy láttak egy példát arra, hogy valaki valamit csinált, amit a Mishna megtilt, és mégsem szóltak semmit, akkor egy másik témára fogunk rátérni. Ugye korábban mondtuk azt, hogy Rabbi Simon, hogy van egy vita a Talmudban arról, hogy mi van azzal a szombati munkával, azzal a szombati munkatilalommal, amit úgy szegek meg, hogy nem maga a munka érdekében, vagy nem a munka céljából szegtem meg, hanem ez csak egy mellék hatása annak, amit csinálok. Mondjuk, a szombaton tilos szántani. A földet fölszántani. Mi van akkor, hogyha én a föld, nem a föld szántása miatt szántom fel a földet, hanem mondjuk fogok egy asztalt, és vagy egy padot, és végighúzom a kertben. Akkor a pad súlya miatt a kertet az föl fogja szántani. De én nem azért húztam végig, mert föl akartam szántani a kertet, hanem azért húztam arrébb, mert arrébb akartam vinni. Akkor ez a tipikus példája az Einomit Kavennak, amikor valaki úgy végez munkát, hogy nem célja a munka végzés. Rabbi Yehuda, vagy Rabbi Simon ezt megengedi, és Rabbi Yehuda pedig megtiltja. És ezzel kapcsolatban lesznek a következő esetek, amiket a Talmud említ. Avinci poirim garár szafszalabi inisza de sisája. Leél, amire Yitzchak ben Elazar. Egyszer egy cipóriban élő férfi, akit úgy hívtak, hogy Avin, cipóri az a Galileában van, az végighúzta a padot egy olyan emeleti, egy olyan emeleten, aminek nem föld volt. Itt annak az a lényeg, hogy nem földből, ugye régen a földszinten ott a padló az minek, különösen nem voltak nagyon gazdagok, akkor az egy ilyen döngölt föld volt. Most a döngölt földön, ugye, ott merül fel ez a kérdés, hogy végig lehet-e húzni a padot, vagy sem. Mert ha végighúzom a padot, akkor egy kicsit fölszántom a földet. De egy olyan helyen, ahol márvánnyal le volt a padló rakva, ott ugye elvileg nem lenne ez probléma, mert márványt nem szántja fel, hogyha végighúzok rajta egy padot. Rabbik azt mondták, bizonyos rabbik azt mondták, hogy még a márványon se lehet végighúzni a padot. Miért? Hogy nehogy a márványon, ha végighúzom a padot, akkor utána végighúzom a padot egy olyan helyen is, ahol nincsen márvány. Ugye ez abban az időben volt különösen, ahol az estek többségében nem volt a föld burkolva. És ezért megtiltották a leburkolt földnél is, mert az emberek nem fogják tudni a különbséget, és ezért ezt megtiltották. Most ez az illető, ez az Avin, ez végighúzta a padot egy leburkolt emeleten, Rabbi Yitzchak ben Elazar előtt, amelé istukilach, de stukilach, rájle Rabbi Yehuda, nafik miné churba, zeira illasza, de seise atu elisza de alma. Azt mondta neki erre, Rabbi Yitzchak ben Elazar, ha én most csöndben maradok, és nem szólok neked semmit, akkor ebből baj lesz. Miért? Mert megtiltották a leburkolt padlón való végighúzást a földön való végighúzás miatt. Oké. Rénsk nista de bacra garárszav szalale élem Rabbi Yehuda rába. Egyszer egy sámesz, a zsinagóga Sámesze végighúzta a padot a földön, Rabbi Jirmia Rába előtt. Amer Leikemán. Azt kérdezte tőle Rabbi Jirmia Rába, kinek a véleménye szerint jársz el? Véghúzza egy ilyen nagy padot a földön. Kinek a véleményét követed? Rabbi Simon. Én már Amer Rabbi Simon, meg Dajlim, de Lajefsor, meg Tani Miamá. Ha azt mondanád erről, hogy te Rabbi Simon véleményét követed, mert Rabbi Simon volt az, aki azt mondta, hogy végig lehet húzni a padot, mert ha nem a munka végzése a célod, akkor is, hogyha, by the way, mellékesen a munka elvégződik, mint a padhúzásnál, amikor az a célod, hogy a padot elhúz, és az, hogy felszántódik a föld, az csak egy mellékterméke annak, amit csinálsz. Oké, de Rabbi Simon is ezt csak egy olyan esetben mondta, amikor egy nagy bútordarabról, egy nagy bútorról van szó, amit nem tudsz fölemelni. De egy padot föl tudsz emelni, egy kis padot, amit te itt a zsinagógában húzol, azt föl tudsz emelni, akkor hogyan veszed magadnak, kinek a véleményét követed, hogy te azt mondod, hogy végig lehet húzni egy ilyen padot a földön. Upliga, de ula, amár ula, upliga, de ula, de amár ula, mach lejkezd meg tánim, aval meg dajlim divrá köln mutor. Erre azt mondja a Talmud, hogy van ezzel egy ellentétes vélemény is. Az ellentétes vélemény az úgy hangzik, hogy pont fordítva, Rabbi Yehuda, aki megtiltotta a bútornak a véghúzását a földön, ő csak a nagy bútoroknál tiltotta meg, de a kis bútoroknál megengedte. Magyarul, akkor most két lehetőség, hogy miről szólt a vita, hogy a különbség a kis és a nagy bútorok és a két vélemény, az hogyan rendeződik el. Az egyik felállás szerint a nagy bútoroknál mind a ketten megtiltották, és a kis az egyik vélemény szerint a kis bútorokban a nagy bútorokban volt vita, hogy a nagy bútorokban Rabbi Simon azt mondta, hogy lehet, Rabbi Huda azt mondta, hogy tilos, de a kis bútorokban Rabbi Simon is megtiltotta, mert azt mondta, ha föl tudod emelni, akkor emeld inkább föl. Ula szerint viszont pont fordítva, a nagy bútorokban mind a ketten megengedték, mert Rabbi Huda is elismerte, hogy nem lehet fölemelni, és a kis bútorokban volt a vita, ahol Rabbi Simon azt mondta, hogy nyugodtan lehet húzni, és Rabbi Huda mondta azt, hogy tilos. Masszív Rabbi Yosef, Rabbi Simon, hogy miért gőrűr adom, mit a kiszöve szápszolvi válcsolói, szkávén lászos haric? Ktánik, da illim, ktánik, tánim, ukássértel váljú. Azt mondja, mind a két változat problematikus. Miért? Van egy konkrét misna, egy konkrét brájta, amiben azt mondja, hogy Rabbi Simon azt tanította, az ember vihet, húzhatja az ágyát, a székét, a padját. A lényeg az, hogy ne az legyen a célja, hogy felszántsa a földet. Most ebben a felsorolásban volt ágy, szék és pad. A szék az egy kis bútor, az ágy az egy nagy bútor. És mind a kettőről azt mondta Rabbi Simon, hogy lehet. Most ugye az előző két álláspont szerint mindenképpen van különbség a kis bútor és a nagy bútor között. Az első álláspont szerint a kis bútorban Rabbi Simon is megtiltotta. A második álláspontban a nagy bútornál Rabbi Huda is megengedte. De mindenképpen van különbség a kis bútor és a nagy bútor között. Akkor hogy lehet az, hogy te Brájta úgy említi Rabbi Simon véleményét, hogy nem tesz különbséget a kis bútor és a nagy bútor között. Ulla me tárészletáim mély, Rabbi Irmia me tárészletáim mély, mind a két álláspont a maga véleménye szerint fogja a választ megadni erre a problémára. Ulla me tárészletáim mély, mit a dumja de kisza? Azt mondja, Ulla azt fogja neked mondani, ő, aki azt mondta, hogy a nagy bútornál mind a ketten megengedték, azt mondja, mondani, itt, ebben a felsorolásban, ahol ott van az ágy, és meg van tiltva, ott egy kis ágyról van szó. Egy olyan ágy, ami olyan, mint a szék. Ugye van egy felsorolás. Ágy, pad, szék. Az ágy az olyan, mint a szék. Ugyanúgy a szék kicsi, itt is egy kis ágyról van szó. És a kis ágy az, amire azt mondta, hogy tilos. De Birmia rába, mert tárasztatáj, még kis se dumnet mit a? De Birmia rába, a másik álláspont pont fordítva fogja mondani neked. Itt föl van egy felsorolás, és benne van ugye a szék, ami egy kis bútor, és az ő álláspontjuk szerint a széket Rabbi Simon is megtiltotta. Arra azt mondják neked mondani, itt ez milyen szék? Egy nagy szék. És ezért tiltotta meg Rabbi Simon, és ezért engedte meg Rabbi Simon, bocsánat, mert a kis széknél ő is megtiltotta volna, mert azt mondta volna, ha föl lehet emelni, akkor emeld föl. Oké. Akkor ezek szerint van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy Rabbi Simon, ugyanazt mondja, hogy ha úgy követsz el egy vétket, mondjuk szeged meg a szombatot, hogy nem volt szándékodban a vétek elkövetése, ugyanez megengedett, de ha mégis van rá módod, hogy ezt ne csináld, akkor azért ezt ne tedd meg. Ugye? Az a vélemény, aki azt mondta, hogy a kis bútornál, Rabbi Simon is inkább azt mondja, hogy emeld föl, akkor ezek szerint ő azon az állásponton van, hogy annak ellenére, hogyha végighúznád a földön, azt felszántanál a földön, ezzel nem követnél el bűnt, de mivel mégis, ha lehet, akkor próbáld meg inkább elkerülni így a szombatszegést. És a probléma az, hogy van egy másik misna, ahol ezzel ellentétes dolgot látunk. Miről szól ez a misna? A misna a sátnez törvényéről szól. A sátnez az az, hogy tilos egy olyan ruhát hordani, amiben a len és a gyapjú keveréke van. Most a törvény az az, hogy ez tilos hordani. Mi a helyzet azzal, hogyha ezt nem hordom, hanem valami más miatt föl kell átmenetileg vennem. Például én eladok ilyen ruhát nem zsidó vallásúaknak. Ugye nekik ez nem tilos. Most az eladás közben én fölpróbálom, hogy mutassam, hogy milyen, ugye régen nem voltak ilyen próbababák, akkor inkább az eladó fölpróbálta és mutatta, hogy milyen a ruha. Ugye ő nem azért vette föl, mert ő szeretné hordani, hanem azért vette föl, mert kénytelen volt fölvenni. Az eladás érdekében. Akkor mi ezzel a helyzet? Möjhlik rúz, szúsz, möjhlinke dárkan, ubil vácsilai szkávim beháma, amiknél hámunk semmi, mindenek semmi. Vágszumim, mafsilim, mákélach erejem. Azt mondja a Talmud, a ruha kereskedők folytathatják a ruhaeladást annak ellenére, hogy egy sátnez ruhával, egy gyapjos lenkeverék ruhával kereskednek. Ha ezt egy nem zsidó vallásúnak adják el, akkor föl is vehetik akár a ruhát. A lényeg az, hogyha meleg van, vagy ha hideg van, akkor ne azzal a tudattal vegyék föl a ruhát, hogy mondjuk a naptól védje őket a ruha, vagy az esőtől védje őket a ruha, hanem csak azért, hogy az eladás érdekében tegyék. Ne húzzanak hasznot ebből a ruhahordásból. Vehatsznuim, mafsilimben mákel lacherejem, de ha valaki igazán vallásos, azt mondja a Talmud, akkor azért mégis jobb ezt elkerülni. Hogyan tudja elkerülni? Hogy a botokra rakja ki maga mögött. Ugye ezek voltak régen a próbababák. Nem egy próba volt, hanem egy ilyen keresztbot, amire felrakták a ruhát. Szóval akkor jobb, hogyha inkább a keresztbotra rakja föl a ruhát, és nem maga fölveszi, mert bár ő nem a hordás, a ruha hordás miatt teszi, de mégis jobb elővigyázatosnak lenni. De ha, de efselem mévad becnui, de kik tánim domi, bichillai miszkávén sarirabi simoin lehat chilla. Azt mondja a Talmud, és íme ebben az esetben ez olyan, mint a kis szék, ugye? Ugyanúgy, mint a kis szék, amit ha az ember akar, akkor föl tud emelni, nem kell véghúzni a földön. Ugyanígy itt a ruháknál is, ha nem muszáj fölvennie, eljárhat úgy, mint a nagyon vallásosak, akik nem veszik föl, még az eladás céljából sem, inkább kirakják a próbababára. És mégis, Rabbi Simon a Talmudban itt megengedi ezt. Akkor hogyan mondhatod azt, hogy a kis széknél megtiltotta, és azt mondta, hogy inkább föl kell emelni a széket, és nem pedig végighúzni a földön? Azt mondja, a Talmud ti ufta, de Rabbi Irmén Rába ti ufta, az, hogy ez egy nagyon jó kérdés, valóban Rabbi Irmén Rábának az értelmezését ez teljesen szétzilálja, úgyhogy kénytelenek vagyunk a másik értelmezést venni, és a másik értelmezés szerint Rabbi Simon a kis széknél is megengedte azt, hogy végighúzzam a földön. Oké, a tanulás végén most egy következő misnát fogunk tanulni, ami arról szól, még mindig a szombati gyertyákról van szó, a péntekesti gyertyákról, és arról van szó, hogy vészhelyzetben el lehet-e oltani a gyertyát. Ugye tudjuk azt, hogy az életveszélyes helyzet az eliminál minden fajta tórai kötelességet, az élet a legfontosabb, És akkor ennek kapcsán a péntek esti gyertyákról is tanulunk. Ha mechábesz a nér mipnésói misziari mipnél nohrim, az, aki eloltja a péntek esti gyertyát, mert fél a nem zsidó szomszédjaitól, umipnél lisztim, vagy fél az útonállóktól, umipnél ruachra, vagy fél attól, hogy idegbeteg lesz. Ugye a Talmud meg később ezt el fogja magyarázni, hogy bizonyos mentális betegségeknél megfigyelték, hogy a fény az növeli a idegfeszültséget. És ilyenkor ezeknek az embereknek jó volt sötétben ülni, és egy kicsit a sötétben megnyugodni. És valaki látja, hogy mindjárt idegrosszaroppanást kap a fénytől, és ezért eloltja a gyertyát. Oly mifnél a hajlesi isán, vagy ha valaki beteg, és a szobában van, és nem tud aludni a gyertya fényétől, és emiatt eloltja, patur, akkor ez fel van mentve a büntetés alatt. Majd később el fogjuk magyarázni, hogy ez kivételesen nem csak azt jelenti, hogy tilos, fel van mentve a büntetés alatt, de azért tilos, hanem azt jelenti, hogy eleve szabad ezt csinálnia. Ha viszont azért oltja el a gyertyát, mert sajnálja az olaj, a kanócot, vagy sajnálja, ke haszál a semen, sajnálja az olajat, ke haszál a pszila, sajnálja az előbb, tehát vagy sajnálja, ke haszál a nél, sajnálja a mécsest, vagy sajnálja a kanócot, vagy sajnálja az olajat, hájav, akkor az viszont bűnkövet el, mert tilos eloltani a tüzet szombaton. Rabbi Yossi paterbe kulan, chutz min apszila, mipnei se oisze pecham. Rabbi Yossi pedig felment mindegyik esetében, kivéve, hogyha a kanóc miatt oltotta el, mert amikor eloltod a kanócot, akkor a kanóc egy kis hamut képez, és ezt már szerinte is tilos, ahogy ezt később a Talmudban végig fogjuk venni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a 29-es lap végére értünk, holnap este ugyanígy 9 körül fogjuk folytatni. Mindenkinek további szép estét és egy gyönyörű szép hetet kívánok!